Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilradio.net-en. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal, Pap Bendegúzzal együtt köszöntöm a hallgatókat. Napjainkban egyre aktuálisabbá válik az, hogy hagyományos, nyugatcentrikus nézőpontunkat félretéve azokat a térségeket és országokat is jobban megértsük, amelyek más külpolitikai logika mentén működnek, esetlegesen más érdekeket és elképzeléseket képviselnek. Ezek közül a régiók közül is kiemelkedően fontos Dél-Ázsia térsége, amely igen sajátos történelmi örökségből kiindulva meglehetősen különböző fejlődési útvonalat írt le. Azonban hiba volna ezt a régiót monolitikus egészként kezelni, hiszen komoly társadalmi, vallási, gazdasági törésvonalak találhatók az országokban, amely külpolitikájukat is befolyásolja. Az Orient Express mai adásában ezekről a témákról fogunk beszélgetni visszatérő vendégünkkel, Háda Bélával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársával. A beszélgetés apropója pedig nem más, mint Béla nemrégiben megjelent könyve a Dél-Ázsia a poszthidegháborús korban. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. Béla, üdvözlünk a stúdióban! Gratulálok a könyvhöz, és először is azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt az apropója ennek a könyv megírásának.
Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Maga az apropó az meglehetősen régre vezet minket vissza, ugye amikor kérdezni szokták, hogy mennyi munkám van a könyvben, azt szoktam mondani, hogy olyan nagyjából 15 év. De ez nem azt szokta jelenteni, hogy a Háda Béla olyan okos gyerek volt már egyetemista korában, hogy már elkezdte gyűjteni egy könyvnek az anyagát, hanem igazából akkor, amikor én hát az ELT-n végeztem az ELT-e történelem szakán, és amikor elkezdtem tanulmányozni Dél-Ázsiát, először még Balog András professzornak az irányításával, akkor szembesültem azzal, hogy nem nagyon van szakirodalma Magyarországon ennek a kérdésnek. De nekem nagyon érdekeltek a itteni népek történelmi problémái, a válságócok történeti hátterei és így tovább, de hát ehhez magyar nyelvű szakirodalmat nem lehetett találni. Hát sok mindennel volt ez így akkoriban, nem csak Dél-Ázsiával, úgyhogy önmagában nem volt ez annyira fölháborító, de megmaradt bennem az a gondolat, hogy tök jó lenne egy olyan könyv, amit kvázi egy ilyen összefoglaló műként le lehetne tenni a hallgatóknak az asztalra, és ha ezt elolvassátok, akkor úgy nagyjából legalábbis bizonyos időintervallumon belül tisztába jöttök az itteni dolgokkal. Mi történt, miért történt, hogy történt, mik voltak a szereplők, és így tovább. Hát gondolom, akkor még úgy voltam vele, hogy hát vannak nekem nagyon szuper kitűnő mestereim, akik majd valamikor a pályájukon ezt meg fogják kérni, aztán teltek múltak az évek. Én lediplomáztam, elmentem PhD-zni, én is munkába álltam, én is elkezdtem tanítani. Nekem is lettek hallgatóim, akik mondták, hogy a tanár úr, ez mind nagyon szép, nagyon jó, de nekünk 50-60 különböző angol nyelvű tételt elolvasni, nem nagyon van időnk, valamilyen olyan szakirodalmat tudnánk használni, amit ön elmondott, az úgy nagyjából benne van. És hát ilyen nem nagyon született, úgyhogy amikor 2021 februárjában, ha jól emlékszem, a Tématerületi Kiválósági Központ, Kiválósági Program elnézést keretében a Közszolgálati Egyetem felvetette, hogy lehetne írni nagyobb lélegzetvételű dolgokat. És nagyon jól néven vennék adott esetben monografikus művek lennének ezek között, akkor én azt mondtam, hogy hát a kívülemre ember nem akad, akkor nem királyt akasztunk, hanem megírok én egy ilyen könyvet. És hát megírtam én a pályázatba, hogy tisztában vagyok én azzal, hogy nem mindenkit egyformán zavar, hogy ilyen nyelvű témájú magyar nyelvű könyv még nincsen, de engem speciál zavar. És hogyha egyetértenek azzal, hogy én ezt a hiátust pótolnám, akkor nagyon szívesen megteszem. Egyetértettek, amiért nem lehetek eléggé hálás, és végeredményben megszületett ez a könyvet, nyomtatott változata idén januárban jött ki. De tulajdonképpen ez a története, maga az időkeret, hát az elég problémás volt. Ugye én alapvetően jelenkorral foglalkozom, és azon belül is hát ilyen posztbipoláris korszak történetével, politikai folyamataival, illetve hát a szakmámból adódóan, amit a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetben művelek, hát a biztonságpolitikai folyamatoknak az elemzésével, tehát kvázi napi eseményeknek a magyarázatával. Tehát teljesen nyilvánvaló volt, hogy én végeredményben egy jelenkorral foglalkozó munkát tennék le az asztalra. És mi legyen az időkeret, legyen ez a poszthidegháborús kor. A posztideg háborús korról azt érdemes tudni, hogy a kezdő időpontja az többé-kevésbé tisztázható. Tehát abban van némi szakmai konszenzus, 1989-91, ugye a bipoláris korszak vége, az egyik szuperhatalom felbomlása, és így tovább egy új világtörténeti korszakot nyitott. Igen, ám, de hol van ennek a végpontja? Ugye, amikor én elkezdtem írni, akkor azt mondtam, hogy legyen 2019. 89 és 2019 között felelünk egy szép 30 évet. Tisztában voltam azzal, hogy ez akár kritikát is kiválthat, mert nem volt olyan nagyon egyértelmű, hogy 2019 határa lenne bárminek is. És csak azért mesélem, mert események nyilván nem azért alakultak így, hogy Háda Bélának jó legyen, de a kezemre játszottak. Tehát jött a koronavírus járvány, jött a világgazdasági válság ennek nyomán, jött az orosz-ukrán háború, az újabb válság ennek nyomán, ugye a Dél-Ázsiát nagyon erősen megütötte, és végeredményben ma már azért elég széles körű az az álláspont, hogy 2020-szal valami lezárult, és kezdődött valami új. És a dél-ázsiai államok gazdaság és politika történetében pedig különösen igaz ez. Úgyhogy utólagosan igazolódott ez a választás, de ez nem valamiféle látnoki tehetség volt, vagy különleges dolog a részemről, hanem egyszerűen a sors így alakult. Tehát ez dobta a gép. És végeredményben, ugye ez időkeret ez volt, a tematikus keret pedig mi legyen. Ugye itt bajban voltam egy kicsikét, mert egyszerre szerettem volna ábrázolni a nagy regionális tendenciákat, a nagy vonalakat és az államokon belül tapasztalható különböző jelenségeket, és ezen belül is főként a politika, történeti, gazdasági, esetleg társadalmi fejlődést, ami ebben a 30 évben lezajlott. Úgyhogy végül is az lett a választásom, hogy a könyvnek egy olyan szerkezete lesz, hogy bizonyos nagy átfogó régiós szinten elemző fejezeteket, országspecifikus fejezetek követnek, tehát végeredményben az is használni tudja ezt a könyvet, aki mondjuk csak egy-egy országnak a politika története érdekel, és az is, akit egyébként dél-ázsiai nagy vonalakban foglalkoztat valamilyen mértében. És hát az volt a reményem ezzel, hogy egy átfogó képet, egy messziről tekintő átfogó képet tudok nyújtani ennek a térségnek a folyamatairól. Közel sincs benne minden, tehát nem név és tárgymutató a világegyetemhez. Lehet folytatni, ki lehet egészíteni, de azt reméltem, hogy azt a hiátust, amit én hallgatókoromban tapasztaltam, hogy semmiféle olyan könyv nincs erről a térségről, amit le lehet venni egy könyvtárpolcáról, és eligazítja az olvasót a tekintetben, hogy nagyjából mi zajlott itt le, és miért.
Azt szeretném kérdezni, hogy döntöttél úgy, hogy végül is nem egyes-egyes országokra fókuszálsz, hanem egy ilyen regionális megközelítést alkalmazol. Mivel ad ez nekünk többet, mint hogyha egymás mellé raknánk ezeket a különböző országokat?
Nekem az a megfigyelésem, és természetesen ezt se én találtam föl, de mindenképpen híve vagyok, hogy azon túlmenően, hogy egy országban, egy társadalomban mi zajlik le, azon túlmenően vannak olyan hatások, amik kvázi nagyobb regionális vagy globális térből érik ezeket az országokat. És a térségszintű folyamatok elemzése rendkívül fontos. Ugye mi például a regionális biztonságpolitikát is oktatunk az egyetemen, de tipikusan abból a helyzetből indul ki, hogy egy-egy regionális biztonsági komplexumon belül milyen alapvető folyamatok érvényesülnek, amik a biztonságpolitikákat befolyásolják. Mert az egyes államok ezektől nem tudnak eltekinteni. De nem ők náluk zajlik, és nem feltétlenül az ő társadalmukból indul ki. Ugye nagyon sok más szegmensben is vannak ilyen jelenségek. Önmagában véve én szerintem Magyarországon az, hogy Banglades politika története, vagy a Maldív-szigetek politika története, ez egy nehezen emészthető dolog, nem igazán tűnik érdekesnek, de hogyha mindezt belehelyezzem egy regionális kontextusba, és megvilágítom például azt, hogy az indiai hatalmi építkezésnek, vagy a kínai hatalmi építkezésnek milyen hatásai vannak ezeknek az államoknak a politikájára, nemzetközi kapcsolataira. Tehát egyáltalán a jövőképére és a jelenkori helyzetére a nemzetközi rendszerben, akkor mindjárt egymás megvilágításba kerül a dolog, és Magyarországon is maximálisan értelmezhető, hiszen nálunk is már a hír folyam jelentős részét azt foglalja le, hogy hogyan alakul át a mi kis világunk, és az ázsiai hatalmak befolyása milyen mértékben növekszik. Nem csak a saját szűkebb térségükben, hanem adott esetben itt a világ nyugatabbi részén is.
Esetleg, hogyha így továbbra is nyilván majd erről a régióról fogunk beszélni, egy pár szót szóljunk már arról, hogy mi is az a dél-ázsiai régió, milyen országok tartoznak ide, mit értünk Dél-Ázsia alatt?
Igen, a térségek meghatározása az mindig az első olyan téma, amit nem lehet megkerülni, és mindjárt jókat lehet rajta vitatkozni a kollégákkal, de Dél-Ázsia meghatározása is ilyen, hogy egyáltalán meg tudjuk-e megfelelően határozni. Én általában egy többes definíciót szoktam javasolni. Egyrészt első hallomásra ez egy eléggé földrajztudományi fogalom. De azért a természetföldrajzi lehatárolása viszonylag hatékony. Tehát azt szoktam mondani, hogy Dél-Ázsia, hogy nagyjából a Hindukustól délkeletre, a Himalájától délre, a Brahmaputra völgyétől, illetve az Arakán-hegységtől nyugatra, és az Indiai-óceántól északra fekvő világrész, ahol lakik manapság egy laza 2 milliárd ember, úgy nagyjából. Ugye ez a földrajzi szempontrendszer, ez némiképpen azért a történeti, kultúrtörténeti jellemzőkkel is összezik. Ugye ez a terület, amit hát némi nagyvonalúsággal ugye régen előindiának, vagy indiai szubkontinensnek, vagy indiai világnak neveztek, és hát amit napjainkban ugye főként azokkal a civilizációs hatásokkal kötnek össze, amely a mai India területéről, zömmel a mai India területéről indultak ki, az ókortól tulajdonképpen napjainkig. Ugye ez az, amit manapság Dél-Ázsiának szoktuk nevezni. Ami mindig nagyon fontos, hogy elkülönítsük az India fogalomtól. Tehát beszéltem indiai szubkontinensről, indiai világról. Ez mondjuk történetileg még meg is állja a helyét, Dél-Ázsia döntő része India volt valamikor, de tudni kell, hogy India azért egy kultúrtörténeti fogalom döntően. A mai modern politikai fogalom a indiai köztársaság az egy jóval szűkebb valami. És jól lehet azért Indiának is vannak olyan politikai gondolkodói, akik szeretnék ezt az egykori kultúrtörténeti civilizációs térséget és az indiai politikai térséget megfeleltetni egymásnak és valamilyen módon közelíteni egymáshoz. Azért a valóság az az, hogy Dél-Ázsián ma 8 ország osztozik. És ennek a 8 országnak mind egymástól eltérő társadalmi és politikai folyamatai vannak, sőt, a legtöbbjüknek nemzetépítése, mint olyan, amelynek az egyik legfontosabb kérdése az az, hogy mik azok az attribútumok, amivel mi különbözünk a többiektől. És ezeknek a vonásoknak az erősítése az a nemzetpolitikáknak a kiemelkedő eleme napjainkban. Ugye ez nagyon sok mindent megmagyarázza például, hogy Maldív-szigeteken az iszlám vallásosság miért erősödik ilyen mértékben, hogy Pakisztánban miért igyekeznek minden eszközzel az Indiától való különbözőséget hangsúlyozni. Ugye Nepálban is megfigyelhetünk azért hasonló jelenségeket, Bangladésben is, amikor fölmerül egyáltalán a bengáli szuverenitás, akkor egy nagyon sajátos felemás tudat él Indiával szemben. Egyrészt ugye 1971-ben India segítette hozzá katonai erővel Bangladést a függetlenséghez. Másrészt valahány bangladesi kormányt az ellenzéke támadni akart, mint India barátsággal támadta. Túlságosan engedékeny a szomszédos nagyhatalommal szemben. Mi különálló bengáli nép vagyunk, és az iszlám vallásosság itt is elkezdett a nemzetdefiníció középpontjába kerülni. Tehát vannak bizonyos divergens folyamatok, éppen ezért Dél-Ázsia legtöbb társadalmában azért visszatetszéskelt az a gondolat, hogy ők egyelőek lennének Indiával. És kifejezetten megfigyelhető az is, hogy a külpolitikájukban, a gazdasági kapcsolatai képítésénél, stratégiai vonalvezetésükben nagyon fontos szerepet játszik az, hogy Indiától hogyan tudunk távolságot tartani. Oly módon, hogy egyébként a gazdasági együttműködésünk megmaradt, tehát India gazdasági fejlődéséből valahogy profitáljunk, de ne váljunk kvázi az indiai gazdaság valamiféle helyi függvényévé. A dél-kelet-ázsiai, vagy bocsánat, a dél-ázsiai integráció is ezért nem működik igazából. Ezért mondjuk azt, hogy a föld egyik legkevésbé integrált térsége.
Lula Bronquet.
Ez itt továbbra is az Orient Express. Háda Bélával beszélgetünk a dél-ázsiai régióról.
És az egyes országokat mi különbözteti meg egymástól? Úgy értve, hogy nem csak az, hogy milyen országot látok a kérdésben, hanem mitől lesz más mondjuk Banglades, mint India, nyilván az egyik nagyobb, meg kisebb. Mi szeretünk nemzetállamokban gondolkodni, hogy nyilván ez nem feltétlenül állja meg a helyét.
Az a vicc az egész, hogy pont Banglades esetében megállna a helyét. Ugye Banglades társadalmának 98% a bengáli. És a bengáli nemzettudat Dél-Ázsiában az egyik legrégebbi gyökerekre támaszkodik, ha modern nemzettudatról beszélhetünk. És ez ideig olyannyira jól működött, hogy még a vallási különbségeknek sem volt igazából jelentősége. Tehát a bengáli nyelvet beszélő emberek körülbelül kétharmada muszlim vallású, egyharmada hindu vallású volt. Nagyságrendileg, mondjuk ugye a 20. század elején, közepén. És volt itt egy uralkodó nézet, ami arról szólt, hogy mi a bengáli nyelvben, a bengáli kultúrában, a bengáli történelemben osztozunk, és a vallásosság egy másodlagos tényező, mi bengáliak vagyunk, a bengáli nemzet, és ez a lényeges. Amikor Pakisztán létrejött, Bengáliának a muszlim többségű területei Pakisztánhoz kerültek, Kelet-Pakisztán néven, és Banglades néven vált ez a terület függetlenné 1971-ben. Ugye itt már a bangladesi nemzettudat kialakítása vált a központi tényezővé, és ebben a muszlim vallásosság erre nagyobb szerepet kezdett el játszani. A bengáli nyelv, a bengáli történelem, a bengáli kultúra továbbra is jelen van, mint központi konstruáló tényező, de az iszlám az, ami egy olyan különleges szerepbe került, ami lényegi megkülönböztetést tesz lehetővé a szomszédos államoktól, hogy a Bangladesnek igazából két szomszédja van, India és egy nagyon rövid határon, Myanmar. És ez egy elég egyértelmű választás volt. Azt is látni kell, hogy Dél-Ázsia, muszlim társadalmai, Pakisztán, Banglades, a Maldív-szigetek, ezek új muszlim társadalmak történelmileg. Tehát az iszlám világ nagy vallási központjai, nagy kulturális központjai, főként a Közel-Keleten. Ezek természetesen számon tartják őket, de a teljesítményüket nem szokták azért olyan nagyra értékelni, mint a perzsák, török vagy arab vallástudósoknak a teljesítményét. És van bennük egy kis kompenzációs kényszer is. Tehát van egy kettős hatás. Egyrészt az Indiától való távolodás igénye, amit a hindu nacionalista eszmevilágnak az erősödése és ennek esetleges revíziós törekvése is fűtenek a részükről. Másrészt pedig az elismerés kivívásának az igénye az iszlám világ többi jelentős civilizációs háttérre rendelkező társadalma részéről, hogy ismerjék el őket egyenrangúnak, és ezáltal legyen egy olyan beágyazottságuk a nemzetközi rendszerbe, amely a muszlim szolidaritásra támaszkodhat. Ugye ezzel azért voltak problémák a közelmúltban, és gondoljunk csak arra, hogy amikor India 2019-ben indiai Kasmír speciális státuszát megkérdőjelezte és az alkotmányból törölte, akkor gyakorlatilag Pakisztán végig ment az iszlám világ jelentősebb államain, és megpróbált támogatókat szerezni. Egy olyan politikai offenzívához, ami megpróbálta volna opponálni ezt az indiai lépést, és azzal kellett szembesülnie, hogy az Indiához kötődő gazdasági kapcsolatok az öböl térség államai számára fontosabbak, mint Kasmír kérdése és a muszlim szolidaritás ügye. Tehát vannak ezzel problémák, és fontossá vált a dél-ázsiai muszlim társadalmak számára, hogy el tudják magukat helyezni egy olyan tágabb szolidaritás a szövetségi rendszerben, amely adott esetben az ő érdekérvényesítésüket valamilyen módon elősegíti a nagyobb és erősebb szomszédokkal szemben. A Maldív-szigetek szempontjából is ez hallatlanul fontos. Hát ne feledjük el, Ázsia legkisebb területű, legkisebb népességű és gazdaságilag is legsérülékenyebb államáról beszélünk. Ahol ami korábban nem nagyon volt jellemző, hogy ezt megint az iszlám életmódhoz kötődő különböző elemek kezdenek erősödni az öltözködésben, a viselkedésben, az ünnepek megtartásában. Korábban nem nagyon volt divat hádzsra járni például, most már az. És elkezdett rangot jelenteni ezekben a társadalmakban is, Dél-Kelet-Ázsia muszlim társadalmaiban is, Dél-Ázsia muszlim társadalmaiban is, ki az, aki elment a mekkai zarándoklatra, és ki az, aki nem. Tehát ezek erősödnek a mindennapi gondolkodásmódban, és ezek az elemek bizony a szétfejlődésnek a hatását keltik ugye a Dél-Ázsia társadalmaiban. Ugye ezért szoktam azt mondani, hogy egyenlőségjelet tenni Dél-Ázsia és India közé, bár sokak számára rendkívül vonzó dolog, valójában a realitásokkal ütközik. Nem ez a valóság ma már.
És a vallás, mint olyan, az mennyire rendszerszervező erő Indiában. Ugye van több muszlim többségű ország, vannak buddhista országok, van ugye India, ami egyre inkább hinduként definiálja magát, meg hát ott van Nepál, az egyetlen igazi hindu ország tulajdonképpen. Ez jelent valamiféle alapot a együttműködésre, szövetségkötésre, ilyesmire?
Logikus az lenne, hogy jelent, de ugye Nepál és India között finoman szóval nem felhőtlen a viszony. Ugye Indiában eredetileg az indiai állam alapító atyái abban gondolkodtak, hogy a vallási különbségeket próbáljuk meg minél inkább visszaszorítani, legalábbis a konfliktus potenciáját ezeknek a különbségeknek. Ugye Gandhiék és Nehruék is amennyire látni lehet, számítottak arra és hittek abban, hogy meghaladhatóak a vallási különbségek az indiai társadalmon belül. Az azóta eltelt 7 évtized tapasztalatai azt sugallják, hogy ebben tévedtek. És Indiában is egy olyan nemzetépítési modell kezd felülkerekedni, ami hát azt mondjuk a vallásosságon alapszik, természetesen ez nem csak a vallások, hanem egy egész létfelfogás, egy egész életmód, egy egész szellemi kultúra, egy egész hagyományrendszer gondolkodásmód elapul rájuk, tehát kvázi egy civilizációs struktúráról beszéltünk a képükben. Tehát a hindu civilizációnak a elsődlegességét hirdető politika az, ami már Indiát inkább meghatározza. És látható, vagy első felületes ránézés, ez közösséget kellene, hogy teremtsen Nepállal, de hát van egy olyan probléma, hogy Nepálban viszont egy más típusú politikai fejlődés ment végbe, ahol a modernizáció szellemében a hindu tradícióból fakadó társadalmi különbségeket igyekeznek jó részt eltüntetni. Ugye Nepál sokáig sokkal szigorúbb hindu hierarchiát tartott fenn, mint India. És ez a hindu hierarchia a nepáli társadalom egy jelentős része számára nagyon nehezen elfogadható életkörülményeket jelentett. Ezeknek az életkörülményeknek a felszámolása a nepáli polgárháborúnak az egyik nagy tétje volt a 2000-es évek második feléig, és végeredményben a nepáli politikának van egy nagyon erőteljes baloldali vonulata. Míg a végeredményben a centrista nepáli pártok is inkább baloldali pártok, mint például a nepáli kongresszus, és ez a baloldali társadalmi program, ez inkább a hindu tradícióból fakadó különbségek felszámolását emeli középpontba. Nagyon sokáig ez természetesen még nem fog azért olyan nagyon látványos eredményekkel járni, de inkább a távolodás az, ami Nepálban politikai program egyrészről. Másrészt Nepál és India kapcsolata egyértelműen egy nagy hatalom és egy gazdasági értelemben függő helyzetben lévő kis testvérnek a kapcsolata. És az indiai állam többször is kihasználta azt, hogy tulajdonképpen a világkereskedelemhez Nepál csak rajta keresztül tud kapcsolódni. A nepáli biztonságpolitika nagyon komolyan igazodott az indiai biztonságülés biztonságpolitikához. A nepáli gazdaság kulcsai tulajdonképpen új Delhi kezében voltak, és ez egy olyan frusztráló kiszolgáltatottságot eredményezett Nepálban, amely központi programmá emelte a nepáli politikusok számára, és hogy valamilyen módon próbáljuk meg ezt oldani. Ugye mit lehet csinálni? Ugye Nepál két állammal, szomszédos Indiával és Kínával, a Kína felé való tájékozódás volt ennek a mondanám, hogy megoldása, de hát valójában nem jelentett megoldást a helyzet, ugyanis az, hogy Kína is az erőfölényével sok tekintetben, legalábbis a nepáliak úgy érzékelik, hogy visszaél. Azok a szerződések, amiket megkötöttek eddig, azok inkább Kínának kedvező szerződéseknek tűnnek. Úgyhogy nincs igazából ideális megoldás, de Nepál számára nem annyira kényelmes az indiai szomszédság, és ez a külpolitikáját nagyon nagy mértékben befolyásolja. Ugye végeredményben a dél-ázsiai államok másik csoportja, ugye a nagy csoportja a muszlim többségi államok csoportja esetében, ugye főként a Maldív-szigetek és Pakisztán között volt tapasztalható kisebb mértékű együttműködés, a Pakisztánban még pénzt is adta például az új Maldív parlament építésére, de sokkal inkább a pakisztáni-afganisztáni relációk voltak azok, amik a világ figyelmét megragadták. Ugye ebben a könyvben Pakisztán és Afganisztán politikai folyamatait jó részt egymással párhuzamba állítva tárgyalom. Azért, mert ezek ezer szállal kötöttek össze. Nyugaton ezt leegyszerűsítve úgy fogalmazták meg, hogy Pakisztán kvázi a saját hátsó udvarává akarja szervezni Afganisztánt, és a kezében akarja tartani az afgán politikai folyamatokat. Nyilvánvalóan voltak olyanok, akik ezt favorizálták volna Iszlamabadban, de főleg Rawalpindiben, de hát a valóság erre rácáfolt, hogy Afganisztánban a tálib hatalom átvétel igazából nem vezetett egy idillibb afgán-pakisztáni nexushoz, sőt, hát ugye a pakisztáni tálibokat az afgán tálibok befogadták, és bázisokat biztosítottak a számukra, hogy például a pakisztáni akcióikat a tehriki talibáni Pakisztán Afganisztánból kiindulva tudja végrehajtani, hogy egyértelműen Pakisztán destabilizációját tűzték ki célul, hosszabb távon talibanizációját, és ez már nem felel meg a pakisztáni politikai körök számításának. Tehát idilli megoldások nincsenek, még azok között az államok között is súlyos feszültségek tapasztalhatóak, amelyeket egyébként egymáshoz nagyon közel állónak értékelt a nyugati világ az elmúlt 20 évben. Tehát egy meglehetősen leegyszerűsítő nézet lenne. És hát Afganisztánban is elindult egy fejlődési folyamat, ami egyértelműen a tálib elitnek a majdnem kizárólagos hatalmát takarja. Pakisztánban pedig hát némiképpen más a helyzet, hogy ott egy több pártrendszer működik, ahol azért a világi politikai megoldásoknak még mindig elsődlegessége van. Jól lehet, a 70-es évek óta azért ott is nagyon erősen tapasztalható az iszlám etikának, az iszlám életmódnak és az ehhez kapcsolódó politikai irányzatoknak az erősödése. Hát ebből nem nagyon sikerült visszavenni, kiengedték ezt a szellemet a palackból, hogy a blaszfémia elleni törvényt elfogadták, és innentől kezdve, aki ezeket a pozíciókat gyengíti, ezeket a törvényeket gyengíti, az iszlám ellenesnek tűnik fel. Az erőteljesebb vallásossággal megáldott társadalmi köröknek a részéről, és egy kampány célpontjává válik. Időlegesen egyes pakisztáni politikusok ezzel megpróbálkoztak, például Pervez Musharraf, hogy az utolsó pakisztáni katonai diktátor, de aztán ezeket fel kellett adni. A blaszfémia elleni törvényről sokat szoktak azért a magyar hírmagyarázók is beszélni. Ugye elsőben egy keresztény ellenes törvénynek tűnik fel, ugye európai kontextusban. Ugye az az érdekes hírem, hogy egyébként az áldozatainak idézőjelben döntő többsége muszlim. Ki nem végeztek embereket a blaszfémiára hivatkozva. Általában az utcán valamiféle pogrom vagy önbíráskodás keretében vesztik életüket azok az emberek, akik a blaszfémia elleni megmozdulásoknak az áldozatai. Bírósági ítélet nyomán nem végeztek ki embereket, de a személyes leszámolásnak lett az eszköz a pakisztáni társadalomban. Üzleti riválisok vádolják be egymást blaszfémiával. Szerelmi riválisok, magánéleti riválisok, ugye ugyanannak a hölgynek a kezére pályáznak, és akkor rivális megpróbálják kigolyózni ilyen típusú bizonyíthatatlan vádakkal, és így tovább. Tehát összeveszett szomszédok vádolják be, hát persze nem közvetlenül, hanem általában valami családtagon, rokonon, baráton keresztül, Isten káromlással, iszlám ellenességgel. Tehát egy feszültség forrás keletkezett ezáltal a pakisztáni társadalomban, amit nem nagyon lehet korrektül kezelni egyelőre, de összességében véve azért a pakisztáni politikának továbbra is van egy erős világi vonulata, és hát egy több párt együttműködésén nyugvó politikai hatalomgyakorlás, amiben a hadsereg ráadásul újra erősödő szerepet kezd vinni az utóbbi években. Ugye azt hittük 2008 után, hogy ez visszaszorul, a katonák szépen visszamennek a laktanyába, hát éppenséggel a laktanyában vannak, de a háttérből befolyásolják a pakisztáni politikai életet, és például Imran Khan miniszterelnök bukásában is véletlenül azért bizonyos szerepet játszottak. Ha más nem, akkor annyit, hogy jelezték a civil politikusoknak, hogy nem fogják ezt megakadályozni.
Ez itt továbbra is az Orient Express. Háda Bélával beszélgetünk Dél-Ázsia különböző országairól.
Ha már végig tekintettünk néhány dél-ázsiai államot, talán Sri Lanka és Bhután maradt ki. Ennek a két országnak a biztonságpolitikai tényezőiről tudnám mondani néhány szót?
Természetesen ugye bizonyos értelemben Bhután tűnik az egyszerűbb esetnek, bhutáni szempontból megoldhatatlan esetnek. Ugye megint csak egy olyan országról beszélünk, ami India és Kína közé van beékelődve, de India felé való elkötelezettsége egyértelmű, ugye lényegében India szerződésben vállalta, hogy megvédi Bhutánt szükség esetén, amennyiben ez felmerül, és jól lehet a bhutáni külpolitikának, ha már nagyobb az önállósága, mint a hidegháború idején, azért nagyon erősen egyeztetik a külpolitikájukat Új Delhivel továbbra is. Az ok az, hogy Kína időnként a létjogosultságát kérdőjelezi meg Bhutánnak a 2000-es évek óta kevésbé, de a terület integritását feltétlenül. Ugye gondoljunk 2017-től a Doklam incidens, ugye a Doklam fensíkon megjelente a kínai haderő néhány műszaki alakulata, mondvá, hogy ennyi, de járhatatlan ez a hely, hát építsünk utat. A világnak ezen a részén így szoktak kezdődni a dolgok. Ugye Himalája térségében mindig útépítéssel kezdődik a katonai jelenlét. A dél-kelet-ázsiai tengerrészeken mindig tengeri kutatás sokkal kezdődik a katonai jelenlét, amikor jönnek a különböző ilyen tengerkutató, tengerbiológus, meg óceánográfus kutató csoportok, hogy ja Isten, mi van itt, akkor a többiek kezdenek idegesek lenni. Na most Himalájában, meg amikor jönnek az utászok utat építeni, akkor kezd mindenki ideges lenni. Úgyhogy végeredményben ez a Doklam incidens, ez viszonylag szerencsésen ért véget részleges kínai visszavonulással, ez Indiának volt köszönhető. És Bhután érzékelte, hogy veszélyben van. A területi épsége feltétlenül veszélyben van. És ezzel szemben állítani ő nagyon kevés dolgot tud. Ugye mit tud? Saját katona erejét nem, mert az alig létezik. A nemzetközi szimpátiát igen, de hát ez a szimpátia önmagában nem sokat jelent. Ugye létezik majd bhutáni brand a világban. Ez egy hallatlanul népszerű társadalom, hallatlanul népszerű életfelfogás, legalábbis amennyit ismerünk belőle. És nyugaton van egy ilyen nagyon romantikus kép a bhutáni emberekről, hogy ezek ilyen békés, természetközeli életet élő buddhista emberkék, akik mindennek a szép és a jó oldalát látják. Nem egészen igaz, a bhutáni társadalomnak is megvannak a maga saját kis belső konfliktusai, főként a hindu bevándorlókkal, de ez kevésbé tartozik ide, viszont Indiának nagyon erősen el van kötelezve. Ugye ebből a szempontból Bhutánnak a biztonsága az jelentős mértékben az indiai nagyhatalom cselekvő képességét és cselekvési hajlandóságától függ. Sri Lanka egy kicsit más eset, ugye a itteni buddhista szingalész többség egy győztes polgárháború után van. Történt még a 2009-ben sikerült lezárniuk a tamil kisebbség fegyveres csoportjaival szemben vívott polgárháborújukat, kvázi a szingalész nemzeti eszmének a diadalra juttatásával. Igen, ám csak kik voltak, akik ebben segítettek. Ugye Kína segített pénzzel, fegyverekkel, Pakisztán segített kisebb részben, főként fegyverekkel, jóval csekélyebb volt azért a pakisztáni segítség értéke. És kik azok, akiket gyanakvással szemléltek Sri Lankán kezdettől fogva? India volt az, akit úgy ítéltek meg, hogy hát itt a hindu tamilok mellett van szívében igazából, és a sri lankai szingaléz nemzeti eszmét leginkább a hindu kultúra visszaszorításával, ezzel együtt India befolyásának a visszaszorításával lehet diadalra segíteni. Ja, megvoltak ennek a külpolitikai következményei, nagyon hamar elkezdett a sri lankai külpolitika Kínához orientálódni. Kínai hiteleket vettek fel, hatalmas látványberuházásokra, amik többnyire gazdaságra befutcsoltak, szépen eladósították az országot hozzájárulva a jelenleg tapasztalható gazdasági és társadalmi válsághoz. Persze nem csak a kínai hitelekről van itt szó, szeretik ezt is nyugaton picit túldimenzionálni, egyáltalán a sri lankai gazdaságpolitikának az alapvető szabályosságairól. A túldúzasztott állami szektorról, az idegenforgalommal való túlságos támaszkodásról, a devizabevételek elapadásáról, és így tovább. De van ennek egy olyan külpolitikai összetevője, hogy nagyon Kína felé orientálódtak, és nagyon szerette a sri lankai politikum egy ideig, ugye főként a Rajapaksa klán köré szerveződő hatalmi kör, ezeket a presztízsberuházásokat, amivel Sri Lanka új történelmi korszakát lehet demonstrálni. Van egy kultúrpolitikai vonulata is ennek a sri lankai nemzetépítésnek, mondtam, India és a hindu kultúra visszaszorítása. Elkezdték megalázni a tamil kisebbséget, mint legyőzött kisebbséget. A tamil falvakban ilyen didaktikus győzelmi emlékművek kezdtek kinőni a földből, az ég felé tartott öklű katonával, teljesen egyértelműen a polgárháborús győzelmet szimbolizálandó. buddhista szentélyeket kezdtek létesíteni az országnak olyan részén, a buddhisták igazából nem is élnek. Tehát tulajdonképpen a hindukon kívül alig élnek mások. Tehát elkezdődött a buddhista kultúrának és a szingaléz nemzeti ideológiának egy terjesztése, aminek az én megítélésem szerint azért elég szerények a kilátásai az ország hindu többségű területein, de minden esetre a központi kormányzat ezt jelentős mértékben támogatta eddig. És hát kibontakozott egy olyan regionális stratégiai vonulata is ennek a politikának, amit mondottam, az Indiától való távolodást tűzte ki célul, viszont Sri Lankának nem sikerült egy olyan nemzetgazdaságot megszervezni, ami önmagában igazán életképessé tudott volna válni. És a napjainkban tapasztalható válságuk azért jelentős mértékben erre is visszavezethető. Kaptak ők segítséget egyébként Indiától is, árukat is, üzemanyagot is, pénzt is. Na de hát azért látni lehetett, hogy a élelmiszerimportjuk egy jelentős része innen származik. India a rizskivitelt, a vöröslencse kivitelt lezárja, akkor bizony Sri Lankán igen komoly élelmezési problémák lépnek fel. Igen, ám, hogyha bármit importálni akarunk, akkor nemzetközi bankgaranciákat kéne felmutatni, ilyenek nincsenek, akkor segély kellene, segélyt kitől lehet kapni, Kínától lehetett valamennyit, de azért közel sem annyit, amennyit kellett volna. India is adott, de önmagában véve a Sri Lankai nemzetgazdaság nem bizonyult életképesnek, és a kicsikét barátságosabb együttműködés a térség államaival, főleg azzal az Indiával, ami azért gazdaságilag még mindig jobban néz ki, mint Dél-Ázsia államai nagy döntő része még ebben a válságperiódusban is, egy szerencsésebb választásnak bizonyulhat a jövőre nézve. Két nagyon eltérő helyzetű ország, tehát Bhután és Sri Lanka. Az útkeresés jellemző rájuk, de ennek a kilátásai az ő szempontjukból eltérőek. Sri Lankának azért nagyon nagy előnye az indiai-óceáni fekvése és a szengeri szállítási útvonalakhoz való közelsége. Bár azért hadd tegyem hozzá azonnal, hogy ennek a jelentőségét, értékét azért jelentősen túlbecsülték. Kottéban is azt gondolták, hogy ebből fog meggazdagodni majd az ország. Valamiféle olyan tengeri átrakodó helyet tudnak egy ilyen átrakodó csomópontot biztosítani a kis szigetállamból, ami majd hatalmas bevételekhez juttatja, hogy hát eddig ezek a számítások szintén nem váltak be, úgy látszik, hogy a piac meglehetősen telített.
Gyakorlatilag most már beszéltünk arról, hogy Dél-Ázsia összes állam hogyan viszonyul Indiához, viszont az még eddig nem került szóba, hogy India hogy gondolkodik a térségről, a szomszédairól, a távolabbi szomszédairól. Erről tudnál mesélni egy kicsit?
Hát Indiában végeredményben a 70-es évek óta meglehetősen nyíltan van egy olyan külpolitikai vonalvezetés, ami arról szól, hogy ez az indiai-óceáni térség, ez tulajdonképpen egy speciális térség a világnak, amelyet lehetőség szerint ki kell vonni a nagyhatalmak kis játszmáiból. Ez a 70-es években természetesen még az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót jelentette, és ezen a térségen belül Indiának egyfajta vezető-vezérhatalom szerep, ami kijár. Nem agresszív hatalom, ez mondták az akkori indiai vezetők, ez úgynevezett Indira doktrína, ugye Indira Gandhi miniszterelnök asszony nevéhez fűződik elsősorban. Ugye az indiai-óceáni békeövezet terve, majd az indiai regionális hatalmiság gyakorlata fűződik ez a korszakhoz. Ugye ez még nem egy agresszív vezető szerep, mint olyan, hanem egy ilyen jótékony hegemon szerep, amely India történelmi tradícióból adódik. Hát nézzük meg, hát a múltban is az ókortól kezdve itt az indiai-óceáni térségben India, az indiai civilizációs térség egyfajta centruma volt a tengeri szállításnak, az eszmék, az áruk továbbításának, és hát ezt a jótékony szerepet, ezt a iránymutató szerepet a modern India is fel tudná vállalni, ugye mondták. Az évtizedek haladtával azért ez a politika árnyalódott, de tény és való, hogy napjaink India hatalmi politikájában újfent központi szerepet játszik az indiai óceáni vezető hatalmiságnak a kérdése. Ugye 2015-ben az akkori indiai tengeri biztonsági stratégiában egyértelműen kimondják, hogy Indiának egyfajta nettó biztonsági szolgáltató szerepet kellene játszani az indiai óceánon. Ez azt jelenti, hogy az indiai haditengerészet, meg úgy általában az indiai állam biztosítja az itteni áruk és személyek biztonságos áramlását azon országok számára és azon országok hajói számára, és akik ebben érdekeltek, de saját erőből ezt nem tudják garantálni. Kalózkodás elleni védelem, illetőleg hát amennyiben ilyen probléma fölmerül, akkor a katonai konfliktusok elleni védelem az, ami ebben szerepet kaphat. És hát ezzel párhuzamosan India teljesen egyértelműen és joggal a dél-ázsiai térség vezető hatalmának tekinthet. Ugye a statisztikákat megnézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy ilyen 70%+ képviseli India Dél-Ázsiának a produktumait. Tehát a Dél-ázsiai népesség 75%-a indiai. A Dél-ázsiában megtermelt GDP 80%-a indiáé. A dél-ázsiai katonai képességek döntő része az indiai hadseregé, kisebb részben Pakisztán, ugye főként a nukleáris eszközrendszerek tekintetében valamiféle paritás közöttük, minden más tekintetben elsöprő indiai fölény tapasztalató. Kisebb államok igazából a futottak még kategória, nem is nagyon szokták őket ábrázolni a statisztikákban. Ja, ebben is sok érdekesség van. Ugye például azt szokták gondolni, hogy a Dél-Ázsia demográfiai növekedésére egy az egyben India felelős. Ez egy nagyon nagy tévedés. Tehát, ha megnézzük például, hogy 1989-90-től milyen folyamatok zajlottak, akkor azt látjuk, hogy hát India népessége nagyjából 86%-kal nőtt meg 2019-ig. A magyar szemben nézve ez óriási, hát ugye mi inkább csökkentünk, de ha mondjuk mellé teszem a pakisztáni demográfiai dinamikát, vagy mellé teszem az afganisztáni demográfiai dinamikát, akkor azt fogjuk látni, hogy Pakisztán népessége meg kétszereződött, Afganisztán népessége kb. Meg háromszorozódott az alatt az idő alatt. Tehát Dél-Ázsiában a demográfiai dinamikának, a szabad dinamika súlypontjáról beszélni, egyáltalán nyilvánvalóan ez picikét furcsa, de Dél-Ázsia demográfiai súlypontja inkább az északnyugati államok felé kezd eltolódni. És hát Indiának is vannak olyan déli területei, ahol inkább a népesség stagnálása figyelhető meg, sőt, ugye Dél-Ázsiában is vannak olyan népcsoportok, amelyek a kihalás szélén állnak. Ugye ez egy megint nagyon elterjedt vélekedés Európában, hogy Ázsiában mindenki növekszik. Ázsiában mindenből egyre több van, nem mindenből van egyre több. Tehát itt is vannak válságövezetek, itt is vannak olyan népcsoportok, amik eltűnőben vannak, ki szoktuk emelni a srilankai veddákat. Viszonylag ismert példa. Sri Lanka Vedda őslakos népességét talán 200-250 ember képviseli manapság. Ha mondjuk beleszámítjuk azokat az embereket, és akik részben Vedda ősöket tisztelhetnek, akkor ez a szám fölmegy 1500-1600-ra. De teljesen egyértelműen egy eltűnő kultúráról van szó, amely ma már kvázi nemzeti parkokban létezik néhány kisebb közösség képében. Tehát ez meglehetősen összetett történet ilyen szempontból. A gazdaság vonatkozásában is azért azt látjuk, hogy van bizonyos átrendeződés. India vezető szerepét semmi nem kockáztatja. Ha viszont megnézzük az egyfőrőjutó GDP alakulását, meg szintén 89-90-től napjainkig. Az egyfőrőjutó GDP-t joggal éri kritikák, mit mond ez egyáltalán egy társadalom, mit nem mond. Én ezeket a kritikákat minden további nélkül elfogadom, de mégis egy nagyon elterjedt mutatószám, ami mégis mond valamit azért arról, hogy egy társadalomban általában milyen szinten élnek az emberek. De megnézzük az a GDP-t, akkor azt látjuk, hogy 1990-ben Pakisztán még a kis államokat, a Maldív-szigeteket és Sri Lankát leszámítva a legmagasabb ilyen értéknek örvendhetett. Pakisztán Dél-Ázsiai viszonylag relatíve jómódú országnak számítottak a statisztikailag. India most már torony magasan megelőzte. Pakisztánnál igazát Afganisztán mindig szegényebb volt, és belátható ideig szegényebb is lesz. Nepál számít még valamivel szegényebbnek, és tulajdonképpen más nem is. Még Banglades is megelőzte ezen a téren, tehát az egykori lenézett belső gyarmat, a szakadár tartomány, ugye a dzsungel lakó bengáliaknak a hazája, Banglades is az össz-GDP tekintve is nagyon közelít Pakisztán adataihoz, és az egyfőrőjutó adatot illetően is nagyon közelít Pakisztánhoz. Tulajdonképpen már nagyságrendileg azonos szeletet képviselnek Dél-Ázsia összesített gazdasági produktumából. Nem mondom azt, hogy a bengáli gazdaság fejlődése egy sikertörténet lenne, mert például a fejlesztésre fordított források viszonylag alacsonyak voltak az elmúlt 30 éve, de sikerült megtalálni azokat a kitörési pontokat, könnyűipar, textilipar például, amiben azért a bangladesi gazdaság is sokat tudott mutatni világszinten. Óriási tömegeket kezdett fölvenni ez a gazdasági ágat, a könnyűipari ágazat, és Pakisztán pedig egy szinte permanens gazdasági válságban hever lényegében 30 éve. Ennek vannak jobb időszakai, 2000-es évek elején kapott egy csomó hitelt, akkor éppen beindult a gazdaság növekedése, jobb időszakot éltek meg, most éppen megint az államcsődnek a határán egyensúlyozik. A fejlődése olyan mértékben leállt, hogy visszaszorul a pozíciója, visszaszorul régión belül, és ez természetesen a pakisztáni nemzeti önértékelésnek is igencsak kellemetlen.
Ez itt továbbra is az Orient Express. Háda Bélával beszélgetünk Dél-Ázsia különböző országairól.
Tehát vannak ilyen nagyon sajátságos folyamatok. Ugye a katonai tényezőt azt mindig ki szoktuk emelni, India hagyományos fegyveres erői ütőképesebbek, nukleáris erői picit kisebbek, mint a pakisztáni, de például a nukleáris bevetési képességekben Indiája fölény. Rendelkezik a nukleáris úgynevezett nukleáris triáddal, tehát a szárazföldi, a tengeri és a légiindítású nukleáris fegyverrendszere is működőképesek. Pakisztán ilyen nukleáris triádot még nem tud felmutatni. Ellenben föl tudja mutatni Kínával való szoros együttműködést, a szoros stratégiai együttműködést, aminek Dél-Ázsián belül egyértelműen India ellenes éle van, és hát ugye a külső hatalmak befolyásépítése szintén egy olyan tényező a dél-ázsiai hatalmi térben, amely hosszabb távon befolyásolja ezeknek az országnak a mozgását. Ugye. India inkább az Egyesült Államok inkább Indiára tesz mostanában. Az indiai-amerikai partnerséget próbálják egyre szorosabbra vonni. Ugye milyen kilátásai vannak, arról komoly viták vannak, és komoly érveket és ellenérveket, hiteles érveket és ellenérveket lehet amellé is felsorakoztatni, hogy India közelebb sodródik az Egyesült Államokhoz, és amellett is, hogy őrizni fogja hagyományos stratégiai autonómiáját, ez még nem eldőlt kérdés. De tény is való, hogy ez a mostani úgynevezett poszthegemoniális stádiumba érkezett, vagy legalább befelé tartó korszak a világrenden belül egy olyan kihívást jelent India számára Kína megerősödésével, amire a leglogikusabb válaszként az amerikaiakkal és az amerikaiak által vezetett szövetségi rendszerekkel való szorosabb együttműködést helyezheti ki célként. És hát Pakisztán pedig kezdettől fogva nem csinál titkot abból, hogy ő ellenben Kínát tartja megbízható partnernek. 2000-es években volt is Hussein Haqqani akkori nagykövetnek egy ilyen megnyilvánulása az Egyesült Államok felé, hogy ha nekünk választani kell Kína és az Egyesült Államok barátságok között, akkor Kínát fogjuk választani. Mert Kína megbízható volt, sose hagyott minket cserben, mert Kína szomszédos állam, mert Kína érdekelt abban, amiben mi, hogy India ne tudja elhódítani Kasmírnak a Pakisztán által ellenőrzött területeit, érdekelt abban, hogy Dél-Ázsia ne legyen egy az egyben Indiáé, érdekelt az Indiai óceánra való kiutásban, és ezt Pakisztán tudja neki biztosítani, meg egyáltalán érdekelt egy olyan hatalmi egyensúlyban, ahol ő nem kerülhet egy egyértelműen beszorított helyzetbe. És ebben a tekintetben bármennyire is kétségbe vonható időnként, hogy a pakisztáni-kínai együttműködés mennyire hatékony, bármennyire is igaz az, hogy Kína ujgur szakadár kisebbségének egyes terrorista vezetői pakisztáni területen leltek menedéket, és nem igazán lehet tudni, hogy kik voltak a kapcsolataik. De mégiscsak egy működőképesebb és megbízhatóbb, több közös stratégiai érdeket felmutató partnerségnek tűnik a pakisztáni-kínai viszony, mint a pakisztáni-amerikai. Ezzel szemben bármennyire is létezik a BRICS, és terjed ki, bármennyire is létezik a G20, és gyarapodik az Afrikai Unióval, azt kell látnunk, hogy India és Kína hosszú távú stratégiai érdekei viszonylag kevéssé egyeztethetőek össze. És vannak olyan súrlódási pontok, amelyeket a egyre erősödő és öntudatában is egyre erősödő indiai nagyhatalom már határozottabban vállal fel. És ez már jobban talál barátokat is, ez már nem a hidegháború kora. És éppen ezért a hidegháború időszakának a kis stratégiai paradigmái és szabályosságai legalábbis némi fenntartással kezelendőek, különösen amikor a jövő lehetőségeit mérlegeljük.
És akkor ezután a nagyon alapos és átfogó áttekintés után egy kis jóslatba bocsátkozzunk bele esetleg. Hogy látod a dél-ázsiai régiónak a jövőjét? Milyen folyamatoknak az elején vagyunk?
Én úgy látom, hogy a jelentősebb dél-ázsiai államoknak a gazdasága az előttünk álló évtizedekben végeredményben egy fejlődési pályán tartható. Ugye Pakisztánban ez nagy kérdőjelekkel működik, Sri Lankán is annyiban, hogy mennyire sikerül azokat a gazdasági társadalmi reformokat keresztül vinni az elnöknek, amihez feltétlenül szükséges, de összességében a gazdasági fejlődésnek a társadalmi feltételei, óriási munkaerőtömeg, képezhető emberek, kedvező természetföldrajzi adottságok, kedvező stratégiai adottságok, hogy a világkereskedelemhez való kapcsolódásban is itt ezek adottak. Azt gondolom, hogy India hatalmi szerepe ezen belül a 21. század nemzetközi rendszerén belül erősödni fog. Ettől most nem kap a szívéhez a stratégiai elemző döntő többsége, mert ez kb. 20 éve mondjuk. Valóban így van. Ezt most sem látszik semmi veszélyeztetni. A probléma az, hogy Dél-Ázsia társadalmaiban, ahogy igyekeztem érzékeltetni, a lehatároló és kismértékben valamilyen logika szerint uniformizálást célú kitűző társadalmi ideológiák kezdenek fölénybe kerülni. Tehát azok a típusú szekulárisabb, a sokszínűséget elfogadó, ezt a multikulti tradíciót, ami létezésének kezdete óta ennek a térségnek a sajátja, ezt elfogadó politikai kurzusok helyére egyre inkább egy kemény vonalasabb irányzat kezd lépni, Pakisztánban is, Indiában is, Bangladésben is, a Maldív-szigeteken is, na hát Afganisztánról ne is beszéljünk a tálib hatalom átvétellel, amely azt gondolom, hogy a belső konfliktusokat ki fogja élezni. Tehát amikor ilyen társadalomban kisebbségekről beszélünk, azért ne néhány tízezer embert képzeljünk el. Tehát India muszlim lakosság része is egy olyan 200 millió ember alsó hangon. Tehát amikor a hindu nacionalisták a muszlimok társadalmi pozícióit kérdőjelezik meg, esetleg szerzett jogaikat vonják vissza, akkor persze ez is egy heterogén tömeg, tehát nem mindenki kasmíri muszlim, de azért mégiscsak egy olyan szociális és kulturális réteggel szállnak szembe, amelynek az indiai társadalomban számottevő részaránya van és számottevő befolyása. Ja, ugyanezt tapasztalhatjuk a többi társadalomban is, tehát ezek a szociális konfliktusok, jövőképek, az életmódcsoportok közötti konfliktusok, ezek kiéleződnek és tovább éleződhetnek az előttünk álló években, amelyek legalábbis nagyon nehezen megoldható feladat elé állítják ezeket a politikai eliteket. Lehet érvelni, és mondjuk én is látom azt, hogy mi a hindu nacionalisták baja, vagy mi a pakisztáni iszlám nemzet híveinek a problémája, vagy mi a tálibok problémája, úgy általában azzal, ami Afganisztánban előttük létezett. Tehát meg lehet ezt érvelni józan ésszel, és európai ember is ezt föl tudja fogni, de a mérleg másik serpenyőjében ott van egy mi szemünkben legalábbis működőképesnek tűnő modell, ez a szekuláris, multikulturális államnak a modellje, amelyből ellenben visszalépés történik, és ez tankönyvi példa szerint minden társadalomban, Dél-Ázsia társadalmaiban is a belső konfliktusok kiéleződése felé hat. Szétesésre a szószoros értelmében nem számítanék, sokkal több minden tartja egyben ezeket az országokat, mint ami széthúzna. Ugye emlékezünk Pakisztánra, és születésétől kezdve azt mondták, hogy ez az állam agyréme szét fog esni. De mégse esett szét. A Bangladés kivált, de a maradék Pakisztán megmaradt. Indiára is kezdettől fogva azt mondták, hogy hát itt a nagy nyelvi csoportok, akik tulajdonképpen nagy nemzetiségek, ugye főként a dravida nyelveket beszélő csoportokról beszélünk, ezek elő vagy utóbb el fogják hagyni ezt az indoárja dominanciájú, észak-indiai dominanciájú konglomerátumot. Nem történt meg. Nem történt meg. A nemzeti piac, a nemzeti gazdaság szálai kezdenek erősödni, több minden van, ami összetartja az embereket, mint ami széthúzza, de ez még bizonyos helyi konfliktusok kialakulását önmagában nem akadályozza meg. És hát nagy kérdés, hogy a 21. század nemzetközi rendszere milyen formálódó nemzetközi rendszere milyen lehetőségeket tartogat az itteni államok számára. Ugye Indiának a lehetőségeit általában roppant pozitívan szokták megítélni, ugye ezt érzékeltettem. A többiek vonatkozásában azonban én úgy gondolom, hogy a mozgástér jó rész szűkülni látszik. Tehát ahogy a képességeik, relatíve képességeik csökkennek, úgy alakul ki egyre inkább kényszerpálya a számukra. Pakisztán számára nem nagyon van igazából jelenleg más opció, mint a közel-keleti államokkal, illetve a Kínával való szorosabb együttműködés. Afganisztánnal nagyon nehezen tud kezdeni bármit is, mint kiderült. Egyáltalán nem kézi vezérlésű az afgán politika Pakisztánból. A nepáli társadalom számára is igazából a válaszunk India és Kína között nincsen jó választás. Tehát ők egy elképesztően beszorított stratégiai helyzetben vannak. Továbbra is rettentő szegények, a világ egyik legszegényebb társadalma, és nem is nagyon látszik az, hogy az előttünk álló évtizedben mitől lesznek igazán gazdagok. Tehát én értem azokat az érveléseket, hogy mi az, hogy a kínai beruházások eladósítanak, hát nem kell elfogadni ezeket az ajánlatokat, és akkor majd nem fognak függővé válni Kínától, ez így kimondva igaz. De ott is emberek élnek, akik szeretnének munkát, szeretnének jövedelmet, szeretnének több jövedelmet holnap, mint ma. Szeretnek jobban élni. Nem lehet nekik azt mondani választott vezetőknek, hogy gyermekeim, örökre szegények maradtok és nyomorogni fogtok, nem tudunk veletek, nem tudunk értetek mit tenni. Ha Kínától kapnak ajánlatokat, akkor ezeket az ajánlatokat kell megfontolni. Ha Indiától kapnak, azokat kell megfontolni. Nem egy bőségszarú a világ ilyen szempontból, hogy bármilyen bármit lehet válogatni. Tehát vannak ilyen típusú súlyos dilemmák. Miközben Dél-Ázsia felértékelődik, mint térség, ugye az indiai-óceáni kereskedelmi útvonalak stratégiai jelentősége miatt, az amerikai, indiai, kínai nagyhatalmi háromszögnek, a nagyhatalmi versengésnek a élesebbé válása miatt, és úgy általában a hegemón az Egyesült Államok képességeinek és súlyának relatív csökkenése miatt, mert hogy az egy egyértelmű tétel, hogy Ázsia hatalmait értékeli ez fel, az ázsiai térségbe csúszik át ugye a világgazdaság motorja, és ezzel együtt a katonai és politikai érdekérvényesítő képesség is itt fejlődik a leggyorsabban. Hát, hogy ez kínai-amerikai relációban mit fog jelenteni az előttünk álló években, évtizedekben, és Indiának és Dél-Ázsiának ebben milyen szerepe lesz, én azt gondolom, ez egy kardinális kérdés. Nem vagyok megint csak vele egyedül, nyugaton nagyon sokan foglalkoznak vele, úgyhogy éppenséggel lehet erre egész tudományos karriereket is szentelni, hogy az ember ezeket a folyamatokat szemmel tartsa.
Nagyon köszönjük Háda Bélának, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szivák Júlia és Papp Bendegúz vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a SoundCloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszonthallásra, tartsanak velünk a jövő héten is!